Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Már drága és értékes szavakat hallottunk. Nekem személy szerint a tegnap esti íge még mindig nem ment ki a fejemből, hanem mind nagyobb és nagyobb lett bennem ma reggel, és ma újra elolvastam az íge szakaszt, és bevezetésképpen már el is lett olvasva, és nem fogom tudni megkerülni, hanem mégis el szeretném olvasni még egyszer. Kérlek, bocsássatok meg nekem, de itt még van valami mélyebben elrejtve ebben az ége szakaszban. Ezt nem lehet olyan felszínesen letenni, hanem felszínre kell hoznunk a legmélyebb gondolatokat, amelyek talán egy kicsit jobban világosságra állítsuk, hogy kisugározzanak belőlük az, amit Isten végez, hogyan munkálkodik, és nem úgy, ahogy az emberek elképzelik, és nem úgy, ahogy az ördög akarja, hanem úgy, ahogy ő akarja. Nem tudom megkerülni, de itt olvastuk, hogy Izraelt kiválasztotta, és itt azt is olvastuk, hogy Józsué az akkori főpap volt. De talán mégis szeretném újra elolvasni az egész fejezetet az összefüggések miatt, és Isten segítségével, ha megadatik nekem, szeretnék még valami mást is mondani, ami itt felragyogott nekem, amit láttam belőle. Ez úgy van, hogy semmit sem vehetünk ki magunknak, hanem fel kell ragyogjon számunkra az Isten igéjéből. És ha semmi sem ragyog fel számodra, akkor nem látsz semmit. És ha semmi sem ragyog fel nekem, én sem látok semmit. De ha Isten rávilágít valamire, és felragyogtatja, akkor én is meglátom. És elmondhatom nektek, hogy valami ragyog eme szavából Istennek. Lehet, hogy neked még nem, de legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, hogy a világosság mindannyiunknak felragyogjon, hogy meglássuk Isten hatalmas kezét, hogy megláthassuk, hogy Isten másképp dolgozik, és hogy Isten nem úgy cselekszik, ahogyan az emberek elképzelik, hanem ahogy ő akarja. Ekkor az Úr megengedte nekem, hogy lássam Józsuét, a főpapot. Ez a Zakariás láthatta egy látomásban Józsué főpapot. Nem egy átlagos ember, nem csak egy papot, hanem egy főpapot. És pedig Józsué főpapot, amint az Úr angyala előtt lett állítva, vagy odaállt. Miközben a sátán az ő jobbjára állt, hogy vádolja őt. Előttem, ennél fogva, ez nagyon nagyszerű lett. Miért? Vajon miért jött el a sátán, és állt az oldalára? Miért állította az ő jobbja felől oda magát? Az angyal, Isten angyala előtt állt a főpap, avagy nem tudta volna Isten angyala, hogy milyen jellegű volt ez a főpap, nem tudta az Úr, hogy milyen volt ez a főpap, akkor miért jött el mégis a sátán? Vajon miért jött el? Bizonyára van valami oka. Most ott áll Isten angyala előtt, vagy talán tudatlan lenne az Isten, vagy tudatlan lenne el az Úr angyala, nem tudta-e, mi a helyzet, testvéreim és testvérnők, az ördög, a szentek, a választottak vádlója. És egy pillanat múlva megállapíthatjuk, hogy egy kiválasztott volt-e vagy sem. Józsué azonban Isten választottja volt, határozottan. Hadd olvassuk tovább, mindjárt megláthatjuk. De tudjátok, már előre is szeretném mondani, ha Isten el akar végezni valamit, ha készül valamire, az ördög meg akarja mindenképp akadályozni, akkor azonnal kéznél van. Tudjátok, sehol sincs jobban a közelben, vagy jobban kéznél, mint akkor és ott, amikor Isten készül valamire. Ott helyben ott van. Ott van, aztán azonnal a jobb oldalra lép, és azt mondja, látod, nem látod, a vádló ott volt, nem látod, de hogy néz ki ez az ember, Az angyal azért volt ott, hogy felöltöztesse, hogy megújítsa, és az ördög mindenáron meg akarta akadályozni, hogy nehogy fel legyen öltöztetve az üdvösség ruháiba. Ez az ember meg akarta akadályozni, továbbra is vádoskodni akart. De dicsőség és hála legyen Istennek. Az Úr szólt, és ő nem vonja vissza az ő szavát. Ekkor az Úr angyala így szólt a sátánhoz, az Úr dorgáljon meg téged, sátán. Igenis az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta magának, parancsolja meg neked, hogy hallgass. Avagy ez az ember nem egy tűzből kiragadott üszkös fadarabe, egy megmentett üszkös fadarabe, Józsué pedig tisztátalan ruhákba volt öltözve, miközben ott az angyal előtt állt. Ekkor az angyal átvette a szót, és utasította az előtte állókat, vessétek le róla a szennyes ruhákat. Ő hozzá pedig így szólt, imé, eltöröltem tőled az adóságaidat, és pompás ruhákba hagylak öltöztetni téged. Józsué pedig, tehát azt is mondta, hogy egy tiszta fejpántot is tegyenek a fejére. És felhúzták a tiszta fejpántot a fejére, és felöltöztették a pompás ruhákkal, miközben az Úr angyala mellette állt. Ekkor az Úr angyala a következő ünnepélyes kijelentést tette Józsué előtt, és ez most olyan csodálatos, ami jön. Azt mondja a seregek ura, ha te az én útaimon jársz, és lelkiismeretesen teljesített a szolgálatomat, akkor légy úgy te az én házam ügyintézője, valamint az én előcsarnokaimnak a felügyelője is. És én szabad bejáratot biztosítok neked hozzám azok közül, akik itt állnak, mint szolgák előttem. Vedd ezt mégis tudomásul, te Józsué főpap, te és a te hivatalban lévő testvéreid, akik egy előjelt jelentenek, azaz példamutató jelentőséggel bírnak, mint papok. Ti olyan emberek vagytok, akik előjelet jelentenek. Igenis, testvéreim, ez nagyszerű lett számomra. Ti olyan emberek vagytok, akik előjelet jelentenek. Igenis, testvéreim és testvérünk, szavakkal nem is lehet kifejezni, vagy én nem tudom egyáltalán kifejezni. De ez nem volt véletlen. Egyrészt a szennyes ruhák, a főpapi méltóságban elkövetett vétkek, mégis Isten által kiválasztott, és itt a helyreigazítás az Isten munkájában való szolgálatra elkülönítve. És itt van az mondva tovább, vedd ezt mégis tudomásul, Józsué, te főpap, te és a te hivatalban lévő testvéreid, akik egy előjelt jelentenek, vagy példamutató jelentőséggel bírnak. Ja, példamutató jelentőséggel bírtok. Mert vett jól tudomásul ezt, hogy el akarom küldeni az én szolgámat, az én szolgám, akit ivadéknak vagy sarjadéknak hívnak. Ó, micsoda célzás! Hová mutat ez? Krisztusra. Mert íme a kő, amelyet Józsué elé odaállítottam, erre az egy kőre 7 szem szögezte az ő tekintetét. Erre a kőre most én magam vésem rá a feliratot, hogy a neki járó ábrázolást, így szól a seregek urának a kijelentése. És el akarom törölni egy nap alatt ennek az országnak az adósságát. Vagy megbocsátom az adósságát. Azon a napon, mondja a seregek urának a kijelentése, vendégül hívjátok majd egymást, mindenki az ő szőlője és fügefája alá. Ezek Isten csodálatos szavai. Ezeket nem lehet megváltoztatni, nem, hanem állva kell hagynunk őket, és megérdemlik a tiszteletet. Így látjuk már az Ószövetségben is, itt van, de ez az új szövetség árnyékképe, és újra látjuk, hogy Isten szolgái hivatkozással vannak arra, amit Isten az Ószövetségben kijelentett. Az új szövetség még nem létezett, amikor Krisztus eljött, de létezett az Ószövetség. És látjuk, hogy ők az Ószövetségből vették azt, ami az új szövetségre érvényes. Krisztus megnyilvánul ebben, látjuk ezeknek az embereknek, ott kellett állniuk, egy Józsuénak oda kellett állnia, meg kellett legyen tisztítva, meg kellett szentelődnie, új ruhákkal lett felöltöztetve, Isten elrendelte őt erre. És tudjátok, az egészet a sátán bojkotálni akarta, meg akarta semmisíteni, nem akarta, hogy odáig jusson a dolog, hogy Józsué fel legyen öltöztetve, nem. Ezt minden áron el akarta hátrálni. Testvéreim és testvérnők, ez mind a mai napig így van. Látjuk, hogy mindig is így volt, amikor Isten azt akarta, hogy valami változás történjen. Ezt látjuk most kedves Branham testvérünk esetében is. Ez egyáltalán nem különbözik. Amikor Isten hatalmasan munkálkodni kezdett, a sátán is felkerekedett. Mindenki mást magára és békén hagyott. Hagyta, hogy tegyék a dolgukat, és azt csinálják, amit csak akartak. De amennyiben Isten munkálkodik, az ördögnek is megvan a terve. Ott van, helyben, és nem tudjátok meghátrálni, de tudjátok, egy dolog világos, bármi jön vagy történik, az Úr angyala ott áll. Ő ott áll, az ő szentjeivel van, velük van. Itt egy Józsué főpap volt. Nem különlegesen egy szép kép, ha venni akarjátok, és ha ki akarjátok mondani, azt kellene mondani, mi, egy főpap, így néz ki, ezek az ellenség vágyai. Ha emberi gondolkodásúak vagyunk, és ez a mi emberi elménk, akkor az ördög nem pusztán kívülről közelít meg a dolgokkal, hanem a gondolatainkba hatol be. Megjelenik, és azt mondja, ezt az ember Isten soha nem tudja használni többé. Egy ilyen embert akar használni Isten, ezt fogja a ti gondolataitokba helyezni, és ezt fogja az én gondolataimba is helyezni. És már is létrejött a harc. Itt kezdődik el a küzdelem. Lehet, hogy ki sem mondott, de ez a belső harc, ami benned és bennem felmerül. Igen, ez tény és valóság. A belső küzdelem, a belső harc. És aztán akkor meg vagyunk rabolva a szabadságtól, mert bennünk folytatódik a harc. De ezt ki kell taszítanunk magunkból. Nem az emberi és nem a külsőre nézünk, hanem arra tekintünk, amit Isten kiválasztott. És Isten tervét tartjuk szem előtt, amit eltökélt ő magának, és amit véghez is fog vinni. Ő nem fogja megkérdezni, mit gondolsz te erről, mit gondolsz te másik erről, hanem meg fogja valósítani az ő tervét. És ennek én annyira örülök. Nem tudom mindezeket a dolgokat szavakba foglalni és úgy elmondani, amint kitüntetve látom ezekből a szavakból. túl ügyetlen vagyok erre nézve. Úgy mondom el, ahogy van, de számomra itt sok minden felvilágosodott. Tudjátok, sok fény derült rám ebből az ígéből. Nincs ez másképp velünk sem ezekben a napokban. Aki látni tudja, az látja, és aki nem tudja látni, az nem látja. De azt akarom mondani nektek, én ebből nagyon sokat látok. Nagyon sokat. És én azt mondom nektek, hogy még napjainkban is Isten a szívre tekint, és látja azt, hogyan vagyunk megformálva a mi bensőnkben, és ez az, ami számít. Ez az, ami számít, és én azt mondom nekünk, magamnak is mondom, Isten aszerint fog megítélni minket, amint meg vagyunk alakítva, belülről formálva. Ha gonosz módú jellemvonásaink vannak, sikertelenek leszünk. De ha valóban arra tekintünk, amit Isten elkezdett, és azt hiszem, tegnap este hallottuk az ígét, nem tudom, valaki felolvasta, azt hiszem, Frank testvér lehetett, hogy ragaszkodjunk a kezdetekhez, amit Isten elkezdett, hogy kitartsunk mellette, és figyeljünk az ígére, és menjünk tovább. Nem nézhetünk az emberekre. Azt mondom nektek, ha rám néztek, sok hibát fogtok találni. Nagyon sokat. Számos hibát. És akkor meg fogtok szégyenülni is. És ha én lennék az, aki rátok tekintek, én is megszégyenülnék. Igen, higgyétek el. Én azt mondanám, sohasem lettetek megmentve, állandóan lenne valami kifogásom. Az ördög állandóan jönne és vádolna benneteket a fejembe. Tisztában vagytok ezzel, folytonosan, és el fog jönni hozzátok is, és állandóan vádakat fog felhozni ellenem bennetek, folytonosan. És mihelyt teret adsz neki, akkor már is elvetted tőled minden esélyt. Már is elveszítetted az állásodat, a karmai közzé szorított téged, de ha elutasítod őt, akkor kegyelmet találsz, és akkor örömöd lesz, akkor a béke fogja uralni a szívedet. Akkor látni fogod, most már nem a test szerint ismerem a testvéremet, hanem a szellem szerint. Nézd, azt fogja mondani, de még mindig annyi hibája van, még mindig ezt és azt csinálja. Igen, tudod mit? Te is hibázni fogsz. Meg én is, egészen a végig. De mi kiválasztottak lehetünk a mi Urunk Jézus Krisztus vére által. Én nem akarom megtenni őket, testvérem és testvérünk, egész biztosan nem. Néha annyira meglepetésszerűen ér bennünket, hogy csak utána gondolkodunk el rajta, utólag aztán sajnáljuk. És aztán meglátjuk, de ha magunkban tartjuk, és aztán előbukkan, előbb vagy utóbb, addig rejtegethetjük, ameddig akarjuk, egy nap kitör belőlünk. Aztán megmutatkozik, hogy mi van a te gondolataidban, mi van a te szívedben, egy nap ki fog törni. Nem tudod elrejteni magad mindig, folytatólagosan, nem titkolhatja el az ember mindig, ami magában van, ez kiderül. Dicsőség és hála legyen Istennek, hogy eljöttünk ezen a reggeli órákban, hogy meglássuk magunkat, hogy Isten kegyelmes akar lenni mindannyiunkhoz, hogy segíteni akar rajtunk, hogy lemondjunk mindenről, hogy megszabaduljunk mindentől. Talán az akkori emberek is láthatták ezt a Józsuét, és sok mindent láthattak rajta vagy benne. Talán nem is mertek volna szólni semmit, mert ugye, egy főpap volt. Nem így van, de tudjátok, ő elhatározta, hogy tesz valamit. Isten tovább ment. Itt ezek a szavak nem a semmiből jöttek. Ezeknek az embereknek ott kellett lenniük. Isten tervében szerepeltek. Úgy volt, hogy meglettek erre határozva. Ó, ha mélyebben bele akarnátok merülni a Szentírásba, annyi minden van elrejtve benne. Azt lehetne kérdezni, hogy miért egy Salamon? Hogyan vehetett Isten egy ilyen embert ettől a nőtől? Nem igaz? Ha mindezt tekintetbe vesszük, ez néha hihetetlen, felfoghatatlan. De Isten azt tesz, amit akar. Isten azt tesz, amit ő akar. Senki sem akadályozhatja meg őt. Senki sem mondhatja meg neki, hogy mit hogy tegyen. Ő már a világ megalapítása előtt kiválasztotta az ő választottjait. Ő tudta, hogy mik lesznek. Ő mindenkiről mindent tudott. Máskülönben nem lenne Isten. Máskülönben nem lenne Isten. Azt akarom mondani, hogy mi, földi szülők gyanánt, nem tudjuk, hogy a gyermekeink milyen megnyilvánulásúakkal lesznek, vagy elfajultak lesznek, vagy nem, nem tudjuk. De tudjátok, Isten tudta, hogy milyenek leszünk. Ő ismert bennünket, tudjátok, ő ma is úgy ismer minket, ahogy vagyunk. Egyáltalán nem kell elrejtőznünk. Mi mindannyian ki vagyunk szolgáltatva előtte. Előtte vagyunk, mint mezítelenek. Igen, egyáltalán nem tudunk elbújni, hanem minden nyilvánvaló, minden nyit, mint egy nyitott könyv van előtte. Te és én, mi mindnyájan. De dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek, hogy megvan ez az örömteli bízalmunk iránta, és hogy világosságot adott nekünk ebben az esti időben. Azért imádkozom, hogy segítsen bennünket tovább is. Testvérem és testvérnők, nem tudtam kifejteni mindazt, ami ténylegesen felragyogott bennem ezen az ígén keresztül. Olyan nagyszerű, olyan hatalmas, olyan erőteljes. És azt mondom nektek, ha én magamra tekintek, személyesen én magamra, azt mondom, Uram, én nem állhatok meg te előtted. Képtelen vagyok rá, olyan szánalmas vagyok, túl rossz vagyok, nem tudok. De tudjátok, másrészt látom Isten kegyelmét, amelyben részem lett. Látom, mit tett az Úr értem, és mit tett rajtam. Én rajtam szegény, nyomorult, rossz emberem. És tudjátok, Isten minden embere, egy Branham testvér, egy olyan rendkívüli ember, aki annyi jel és csoda kísért, akin keresztül Isten olyan hatalmasan szólt, azt kellett mondania, annyi helytelenséget követtem el az életemben. Másrészről pedig azt mondja, semmit sem tehettem Istenért. Hogyan mondhatott ilyet ez az ember? Isten olyan sokat tett rajta keresztül. Igen, a semmibe vette saját magát. Nem tüttette elő önmagát semmivel, de dicsőség és hála, tudjátok, mindennek így kell lennie, mindennek úgy kell lennie, hogy egy valaki megtarthassa a tiszteletet, hogy egy valaki megtartsa a díjat, hogy egy valaki az előtérben álljon, és ez a mi Urunk Jézus Krisztusunk. Annyira hálás vagyok, talán Frank testvér még néhány gondolatot kifejt. Bizonyára Isten szelleme már szólt hozzá. Most, miközben mindannyian itt ültünk, itt az ő igének sugallata alatt. Annyira hálásak vagyunk, hogy Isten úgy összehozott minket, hogy ilyen csodálatosan szeretett minket, hogy mindent így kialakított. Tudjátok, néha talán nem is értjük meg, és lehet, hogy egyáltalán nem értünk meg mindent, de azt akarom mondani, hogy feltekintünk az élő Istenre, és tudjuk, hogy ő ismeri a szívünket. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Mi mást mondhatnánk még mindenre? Csak azt mondhatjuk, magasztalva legyen a mi Istenünk, akinek minden az ő kezében van, és az ő kezében tart, és aki előre tudott mindenről. Ő benne vetettük a mi bizalmunkat, a mi reménységünket, ő lett a mi mindenünk. És mi tudjuk, ő, aki elkezdte, be is fogja fejezni. A felolvasott és kifejtett íge szakasszal kapcsolatosan talán még néhány dolgot el lehetne mondani, de az a benyomásom, hogy amit a testvérem talán úgy elgondolt magában, hogy még nem mondta ki, Isten szelleme minden egyes egyénnek el kell mondania, ha még nem tette volna meg. És átlényegíti bennünk, és tudatja velünk, hogy Isten minden dolgot megtervezett, hogy mindennek el kell haladnia előtte, és végül az ő dicsőségére kell szolgáljon minden. Mindezeken felül magának, ami Urunknak az ügye érintette meg a szívemet. Amikor megkeresztelkedett a Jordánban, és a fiúságba való beiktatás következett, itt azt írja, hogy megnyílt az ég, és megszólalt a hang, ez az én szeretett fiam. Hallgassatok ő rá, vagy ő rajta nyugszik az én tetszésem. És tudjátok, mi következik ezután? Ezután a szellem által a pusztába van vezetve, és az ördög megkísérti. És a Máté 4. fejezetében az egész kísértés történetet elolvashatjuk, az első verstől talán a 11. versig. És ez mindannyiunk számára ismerős. Aztán a végén áll ez a kijelentés. Ekkor Jézus így válaszolt neki: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és egyedül csak neki szolgálj. Az ördög pedig eltávozik tőle, és íme angyalok léptek hozzá, és szolgálták őt, vagy gondoskodtak róla. Amikor elég volt, akkor elég volt. És az Úr nem csak azt mondta az ördögnek, hogy meg lett fedve, hanem távozz, és hagyd abba. És itt az van mondva, akkor abba hagyta, és eltávozott tőle. És íme angyalok jöttek hozzá, és az ő szolgálatára voltak. Ha ez időben nem látunk semmi rendkívüli eseményeket végbe menni, akkor is tudjuk, hogy Isten csodálatos dolgokat művel egyes emberekben. Mi nem írhatjuk elő neki, hogy mit hogy tegyen, sőt, még az üdvösség történet menetét és lefolyását sem tudja senki sem meghatározni. Ha Isten megkérdezte volna prófétákat, ők minden bizonnyal jó javaslatokkal álltak volna elő. Ha Isten megengedte volna, hogy mindenki maga válassza meg a saját útját, akkor ez egy dicsőséges út lett volna akadályok és problémák nélkül. Mindenki tettre készen magaslatokon járt volna. De senki sem választhatta meg magának az útat, és senkinek sem lehetett beleszólása. Isten hozta meg a határozatot, Isten eltervezte az egészet. És így teljes mértékben, semmi ha és semmi de nélkül, Istenben vethetjük a mi bizalmunkat. És tudjuk, hogy amikor a Jelenések könyve 7. fejezetében ez áll, megfehérítették az ő ruháikat, és megmosták őket a bárány vérében. A fehér ruhájuk ugyan már megvolt, de ezek a ruhák az idő múlásával talán kissé megsínylődtek. És mindenek ellenére a bárány vére, amely eredetileg biztosította, hogy az üdvösség ruháit megkapjuk, biztosította azt is, hogy minden folt és minden gyűrődés le legyen mosva. És mindannyian hisszük, hogy ez így lesz a végsőkig. És az íge, amit a tegnap olvastunk, a 2. fejezetből számomra nagyon jelentős lett, a Zakariásból mérhetetlenül jelentős. Isten birtokba veszi az ő tulajdon örökségét a szent földön, az ígéret földjén. És a szöveg összefüggésben nem az áll, hogy Izraelt választotta, hanem Júdát. Júda, mint az a törzs, amelyből a Mesiásnak test szerint kellett származnia, mint a Júda törzséből származó oroszlánnak, sőt, még a 12 törzsből is kiválasztott Isten magának egy törzset, hogy abból az egy törzsből előhozza azt, akit Ézsaiás próféta talán a 42. fejezetben Isten kiválasztottjaként ír le. De itt, ebben a versben, Zakariás 2. fejezetében, de az Úr birtokba fogja venni Júdát, mint az ő saját örökségét, a szent földön, és újra kiválasztja Jeruzsálemet. Ez egy csodálatos ige szakasz. Még ma is vannak olyanok, akik azt állítják, hogy a 10 törzs eltűnt, és még sok minden mást. Erre nem is akarunk most kitérni, de itt arról van szó, hogy Júda, mint Isten öröksége a Szent Földön. Ha összevonjuk az ígéreteket, amelyek Mózes által lettek adva, és az ígéretet, amelyet Jákob mondott ki Júda törzsére vonatkozóan, akkor megértjük, hogy Isten szelleme milyen módon szólt már ezeken a prófétákon és Isten emberein keresztül azokról a dolgokról, amelyek később meg fognak történni, vagy nyilvánvalóak lesznek. Így tehát Istennek van egy mennyasszony gyülekezete, amelyről már hallottunk az Énekek éneke könyvéből. Kicsit problémás a dolgok összehangolása, nekem is megvannak a magam nehézségei, ezt nyíltan elismerem. De egy dolog azonban biztos, az Úr a lelkünk vőlegénye, és ő a legszebb 10 000 közül. És annak ellenére, hogy elcsúfították és meggyalázták, ő mégis a legszebb marad és a legdicsőségesebb mindenki közül. Az összes gyalázkodás ezen nem változtatott semmit, hogy ő lesz a legdicsőségesebb és a legszebb az örökkévalóságban. Időközben ki lett ugyan téve a gyalázatnak, és mi volt ennél fogva a lényeg? Megtörtént, és azután minden mértéket felülmúlóan meg lett dicsőítve, miután minden mértéket felülmúlóan meg lett alázva. Volt már valaki, aki ennyire megalázott lett volna, mint ő? Volt-e már valaki, akit úgy megsértettek volna, mint őt? Létezett-e olyan proféta, akihez eljött volna valaki, és azzal vádolta volna őt, hogy a sátánnal szövetkezik, hogy Belzebub van benne? Volt-e vajon egy Mózes? Létezett-e egy olyan proféta, akit annyira megaláztak volna, mint a mi urunkat? Volt már valaki, akit így leköbdöstek? Létezett-e egy olyan proféta, akinek bekötötték a szemét, és megverték, és azt mondták neki, profétálj, hiszen te proféta vagy, hiszen te mindig is meg tudtad mondani mindenkinek, hogy ki honnan jött, és kicsoda, és így tovább. Hiszen te pontosan tisztában voltál a dolgokkal. Nos, profétálj nekünk, kiütött meg most téged. Létezette egy is az összes proféta között, akit ennyire szidalmazva lett volna, aki ennyire elcsúfítva lett volna? Létezette egy is közülük, akinek ecetet adtak volna inni? Volt-e még valakinek el kellett volna viselnie ezt, amit a mi urunk el kellett viselnie? Éppen ezért mondja Ézsaiás próféta, nem volt neki semmi alakja, sem kívánatos szépsége, de ő a 10 000 közül a legszebb, ő a dicsőséges, a tiszta, a szent, teljesen magára maradt, ki lett szolgáltatva az embereknek itt a földön. A sátán kitöltötte rajta az összes dühét. Itt a kísértés történetében a sátán maga személyesen jelent meg. A későbbiekben azonban felhasznált mindenféle embereket, ösztönözve őket arra, úgy, hogy az írások, amelyek kilettek jelentve a mi urunkról, mind beteljesedhessenek. Minden, ami történt, az írások beteljesedése volt. A tanítványok számára érthetetlen, felfoghatatlan, és ha egy helyen megvan írva, még az ő tanítványai sem hittek, mert az írások beteljesedésének a megértése még nem nyílt meg előttük. De egy dolgot elmondhatunk. Bár nem tudták felfogni, bár nem tudták hinni, de a szívükben egy valamit tudtak, hogy ő ez a Mesiás, és nem húzódtak el mögötte, hanem követték őt. A többiek ugyan visszavonultak a háta mögé, nem tudták többé felfogni és elviselni a dolgokat, és eltávolodtak az ő követésétől. De Jézus igazi tanítványai megmaradtak az Úr követésében. Ők kitartottak a végsőkig, mert vég lesz megkoronázva, nem a kezdet, nem a középrész, a vég lesz megkoronázva. Minden körülmények között. Nem a kezdet, nem a közép, a vég. Számunkra sem marad más hátra a jelenlegi időben. És az összes hangszallagok nyomán tudom, különösen a régebbi évjáratokból, hogy Branham testvérnek majdnem komplexusa volt, hogy egy olyan családból származott, amely ívú családként volt ismert, vagyis iszákos családként volt ismert. Az apja ugye szeszfőző volt, és az egész környéken ismerték őket bizonyos értelemben. Olyan volt, mint egy komplexus, mint egy lelki gátlás, amit magában hordozott. Senki sem akart vele társalogni, inkább átmentek az utca másik oldalára, amikor látták, és ő szenvedett alatta olyan rettenetesen, mert mindenkivel közösséget akart vállalni, de ő vele nem akart közösséget vállalni senki. És a végén, amikor Isten megfordította a dolgokat, azt kellett mondania, hogy el kell most rejtőznöm, mert olyan sokan akarnak most beszélni velem, vagy társalogni velem. Isten hirtelen megfordította az egész helyzetet, és az emberek szívébe helyezte, és megértette velük, hogy ennek az embernek, akit az ő környezete miatt inkább nem akartak volna látni, vagy beszélni vele, ennek mégis van valamilyen Istentől, amit érdemes meghallgatni. És így lehetett, hogy így történhet ez mindannyiunkkal, veled is, velem is. Egyáltalán semmi jelentőséget nem tulajdonítunk annak, ha valaki jön és azt mondja, hogy ó, de finom emberek vagytok. Hiszen a lényeg az, hogy Istentől kifolyólag van valami mondani valónk, hogy az emberek Isten érdekében jöjjenek, de nem a mi érdemünkért. És amikor már azt hiszem, Rusz testvér említette Salamont, tudjátok, hogy Branham testvér szó szerint azt mondta, ugyanaz az ajándék, amely rajta keresztül hatékony volt, Salamonon keresztül is hatékony volt. Végeredményben egy példát külön kiemel számunkra a Szentírás, hogy Sába királynője eljött hozzá. Hallott arról, hogy Isten mit tett ennek az embernek a szolgálatán keresztül, és a világ végéről eljött, hogy meghallgassa ezt a bölcsességet. Úgy van megnevezve, mint a Salamon bölcsessége. De Salamon ugyanolyan bölcs és ugyanolyan ostoba volt, mint bármelyikünk. Hanem az isteni ajándék volt az. Az volt a különbség ebben az emberben. Ez volt a válasz a Dávid imájára, és Isten megajándékozta őt bölcsességgel és kegyelemmel, hogy áldássá váljon Isten népe között. Mi biztosan nem adtuk volna meg neki azt a helyet, de kérem, hagyjuk ezeket az összehasonlításokat, és magunk mögött kell hagynunk egyszer, és egyszerűen lépést kell tartanunk előre haladva. És egy gondolat jutott eszembe, amikor lefordítottuk a Branham testvér prédikációját, Krisztusnak egy fogja. Ha valaki nem lett a Krisztus fogja, akkor a körülmények fogja lett. És ha valaki a körülmények fogja lett, akkor valójában a körülmények magukkal ragadják, és kezeket keresztbe tenni. Én egyszer tanulja voltam egy ilyen helyzetnek, amikor apámat elvitték a rendőrök, és a kezét így keresztbe téve lebilincselték. Voltak éppen nem tett semmi rosszat, csak egy embernek segített. És mert a szóban forgó szemét körözte a rendőrség, és apám segítséget nyújtott neki, aztán levezették, miután a másik szemét nem tudták megtalálni. És mint kisfiú végignéztem. Nem volt valami jó érzés látni, hogy az édesapját a fia szeme láttára úgy elviszik. De ő talpra esetten járt. Félelem nélkül folytatja az útját. Tudta, hogy nem bűnös semmiben, de a körülmények fogja lett ez esetben. Csak egy éjszakát töltött őrizetben, és már másnap reggel hazatért a faluba. De ha, ahogy az imént mondtam, nem válunk, vagy nem leszünk a Krisztus fogjai, akkor a körülmények fogjai leszünk minden továbbiak nélkül. Magukkal ragadnak a körülmények bennünket, esetleg teljesen ártatlanul, vagy mégsem. Ez esetben semmi szerepet nem játszik. De Isten azt akarja, hogy Krisztus fogjai legyünk, hogy ő fel tudjon övezni bennünket, és ha ő vezet minket, még ha oda is megy az út, ahova nem akarunk menni, akkor is velünk lesz. És amikor ő vezet, akkor minden jól megy. Akkor jól megy még a tüzes kemencén át is, ugyanis akkor újra kikerülsz, és akkor az oroszlán barlangin is átmész, és újra kijössz onnan, és akkor úgy megy, ahogy Ézsaiás 43 mondja, akármilyen mélységeken keresztül ő velünk lesz. Nem foglalhatunk más álláspontot. Jöjjön, aminek jönnie kell. Nem tehetünk más egyebet, mint hogy hitet tanúsítsunk, hogy sem magasság, sem mélység, sem jelen, sem jövendő, sem látható, sem láthatatlanok, sem hatalmak, sem hatalmasságok nem választhatnak el minket Isten szeretetétől, amely nyilvánvalóvá lett Jézus Krisztusban, ami Urunkban. De hiszen Isten szeretete nem szavakban állt, hanem tettekben nyilatkozott meg. És Istenem, ez az üdvösséggel kapcsolatos cselekedetét elfogadtuk magunknak, méghozzá teljes hittel, és ő felöltöztetett minket az üdvösség ruháiba. És teljes hitben haladhatunk előre Istenünkkel. Természetesen nem tudsz nagyszerűen újongni, dicsérni és magasztalni ilyen körülmények között, ha nem vagyunk ott, ahol lennünk kellene. És azt szeretnénk, ha ez az idő, amely számomra csak átmeneti időszak lehet, sokkal gyorsabban el tudna múlani. De tudjátok, a jó idők sokáig tarthatnak, nem számít. De a rossz időket szeretnénk nagyon hamar magunk mögött hagyni. És ez nagyon egy természetes reakció. De Isten mindent tud, és ezért bízhatunk ő benne. Minden idő az ő kezében van. Ő rendelkezik az áttekintéssel örökkévalóságtól örökkévalóságig, ami Urunknak minden megpróbáltatásokon keresztül kellett mennie. A Gecsemánéról olvasva lett nekünk, és észrevettük, hogy a dolgok a legrosszabbak voltak az elején és a végén. Időközben nem igazán. Nem. Amikor az Úr elkezdte volna, és amikor már azon volt, hogy abba hagyja, vagyis a szolgálatát, és megfizesse az árat a Golgotán. Előtte nem olvashatunk egyetlen gecsemáni óráról sem az évek során. Ezekről a dolgokról egyáltalán nem lehet olvasni semmit. Itt a negyedik fejezetben csak nagyon röviden az első versek, hogy a sátán rátámadt, hogy a kísértések lezajlottak, és hogy a végén aztán meg van írva, most az ördög lemondott róla. És ime angyalok jöttek hozzá, és az ő szolgálatára voltak. Aztán elkezdődik az ő szolgálata, és rátér arra, amit meg kellett tennie, el kellett végeznie. Évekig nem lehetett olvasni sem arról, hogy az ördög újra eljött volna, ezt vagy azt tette volna, de amikor Jeruzsálemben tartott, a Golgota felé vezető úton, akkor újra bekövetkezett mindenféle lehetetlen dolog, ami addig egyáltalán nem volt jelen. De most a végén megint bekövetkezett. És az Úr, bocsássatok meg eme megjegyzésért, de bizonyára tudta, hogy mi történik vele. A mi fajta emberünk azt mondaná, már nem lehetett tudni sem, hogy mi történik, de ő tisztában volt a dolgokkal. Mi nem vagyunk mindig tájékozottak, de ez azért történt, hogy az írás beteljesedjen. És már a bejelentésben is ez állt. Ő sokaknak úgy lett meghatározva, hogy felemelkedjenek rajta, és elessenek rajta Izraelben. De az egyesek megértették, és kitartottak. Mások nem tudtak megbirkózni a történtekkel. Ő csak ezt a kijelentést tette. Boldog az, aki nem mérgelődik rajtam, vagy nem botránkozik meg, vagy nem zsörtölődik rajtam, a fordítástól függően. Boldog az, aki kitart ebben az időben. Ez valóban egy nagyon komoly időszak. És higgyétek el nekem, az ember nem szívesen mondaná ki itt, főleg nem előről, de ugyanaz a szellem, ami az egész világban működésben van, a gyülekezetekbe is behatol, ha nem vagyunk éberek. Végül is mindezekről a dolgokról, amiről ma hallunk, arról évezredek óta nem hallottunk semmit, de ez a végidő. És az ördög tudja, hogy csak kevés ideje van még, és keresi, hogy kit nyeljen el, és hogy mit tehet. Kárt. De egy dolog azonban biztos, el kell jönnie annak az órának, amikor felhagy az ügyével, amikor az ő ügyének vége, amikor megjelenik és fellép az Úr, és azt mondja, most hallgass, most vége. Itt Isten az, aki megigazít. Kicsoda akar még kárhoztatni? Róma 8. fejezete. És én mondom nektek, ha nem jutunk túl a hit ezen első lépésein, akkor csak egy helyben fogunk körbe-körbe járni. Nekünk ki kell lépnünk, át kell hatoljunk, és képeseknek kell lennünk ezen a körből, ezt a kört áttörni, hogy Istenre felnézve előre haladjunk. Bárki legyen az, akit Isten fel tud használni erre, azon nyugodjon meg az ő áldása, és váljon áldássá mások számára, mert az lehetetlen, hogy továbbra is, vagy a jövőre nézve körbe-körbe járjunk. Én a magam részéről nagyon jól tudom, hogy pillanatnyilag a fordításokon és azon keresztül, amit így megtehetünk, elvégzem a szolgálatomat, de nem itt, ezen a helyen, a prédikáció formájában. Először túl kell tennem magam minden áron a dolgokon, de ne aggódjatok, az én szívemben Isten ígéje el van pecsételve. Azok a dolgok, amelyeket Isten mondott, az én szívemben élő valósággá váltak. Ezeket senki sem veheti el tőlem. Túl sok tapasztalataim voltak Istennel ahhoz, túl sok mindent tett az Úr az egész nagyvilágon ahhoz, hogy bárki, még a sátán maga is vitatárgyává tudná tenni a dolgokat. És másrészt tisztában vagyok azzal, hogy az ige hirdetés megállja a helyét, nem csak az összes próféta és apostol előtt, hanem az élő Isten előtt is, aki ugyanígy beszélt és cselekedett. Nem létezik olyan emberi lény, aki önerejéből valamit is a magáinak tudhatna. Isten tanács határozata teljes összefüggéseinek a kinyilatkoztatása olyas valami, amit mi testvérek minden bizonnyal nem önmagunkból hoztunk elő, hanem az Úr megajándékozott bennünket ezzel kegyelemből. És hadd legyen megengedve talán ez a megjegyzésem is. Tudjátok, lehet egy megjegyzést venni, amit egy testvér talán éppen innen előről tett, talán még meggondolatlanul is tette, és ezt százszor is meg lehet ismételni, és egy apró dologból nagy dolgot lehet felépíteni. Amikor elhangzott itt a megjegyzés, egyáltalán nem volt nagy ügy, de utólag nagy ügyet csináltak belőle. És kihordozza ez esetben a felelősséget az, aki a megjegyzést tette, vagy azok, akik egy kijelentést vagy megjegyzést lehetőségként vesznek, és azt mondják, igen, a testvér, őt nem állíthatta Isten oda a szolgálatra, különben nem mondott volna ilyet. Én mondom neked, ha Isten téged kegyelemben részesített volna, akkor befognád a szádat, és nem vennél még egy megjegyzést sem, és nem tennél belőle katasztrófák százak vagy ezrek számára. Tudjátok, voltak éppen mi a helyzet? Mi a másik ember hibáját látjuk, és észre sem vesszük, hogy lehet, hogy 90-szeresét adjuk hozzá másik ember hibájához, hogy egy apró megjegyzésből eleve egy nagy ügyet csináljunk. Nos, mi mindnyájan áldozatul estünk, de a mi Istenünk él, és elhallgattatja a sátánt, és azt fogja mondani, ezeket az embereket én választottam ki magamnak, és ők az én különleges tulajdonom. És én magam öltöztettem fel őket, én kegyelemben részesítettem őket, én velük leszek, és addig nem távolodom el tőlük, amíg kezem munkája be nem fejeződik, és a gyülekezet, a menyasszony valóban folt és szeplő nélkül jelenik meg az Úr előtt. Hadd adjunk lehetőséget arra nézve, hogy minden területen meglegyünk ajándékozva bölcsességgel és a kegyelemmel. Az Ószövetségben van egy ige szakasz, amelyben az áll, valószínűleg Mikás prófétánál van, azt mondja itt, aki bölcs ebben az időben, az hallgat. És tudjátok, minden egyes alkalommal rajta kapom magam, amikor bele vagyok vonva egy beszélgetésben, ó, ez maga után vonz azután egy szükséghelyzetet, hogy azt kell mondanom, ó Istenem, miért nem maradtam csendben, miért mondtam egyáltalán valamit is, és ha csak kinyitod a szádat, jót akartál mondani, tisztázni akartad a dolgokat, de nem tisztáztál semmit, éppen ellenkezőleg belecsúszol valamiben, és mielőtt észrevennéd, olyan dolgokat is mondtál, amiket inkább nem kellett volna mondani. De Isten minden bizonnyal megajándékoz bennünket kegyelemmel. Egyszerűen csak el kell jutnunk oda, ahogy meg van írva. Létezik valahol egy olyan ige szakasz, hogy erőszakot kell alkalmazni magunkhoz, csak hogy ne beszéljünk, hanem hallgassunk. És elég gyakran mondtam már ezt is, amíg mi beszélünk, addig Isten hallgatni fog. De ha mi hallgatunk, akkor Isten beszélni fog. És talán ezt különösen meg kell tanulnom nekem is. Tudjátok, ez az emberi természet. Bizonyos dolgokat szeretnénk helyre billenteni. És amikor elkezdünk dolgokat helyesbíteni, a végén annyi helytelenséget hoz magával az egész, hogy azt mondjuk, ó, Istenem, miért pont most nyitottam ki a számot? Mert nem számít, mennyire jól gondoljuk. Ha a társadnak, akivel beszélgetsz, rosszul fekszik a dolog a szívében, akkor úgy is rosszul sül el a dolog. Akár mennyire is igyekszel, cudarul elsül a dolog. Még ennél fogva is, minden egyes ígével, amit felolvasunk, ha valami nem stimmel a szívemben, vagy a te szívedben, akkor azt fogod gondolni, aha, ezt azért mondta, most ezt ezért mondta, és éppen ezért fel lett olvasva, és megpróbálok osztályozni a dolgokat. Ezzel pedig megfosztjuk saját magunkat az áldástól. Isten ígéjét nem csak azért olvassuk, mert olvassuk, hanem mert mindenféleképpen alkalmazható a különböző helyzetekre. És végül is nem lenne bölcs dolog egy olyan ige szakaszt felolvasni, amely nem szolgálhat segítségünkre. Vajon miért ad nekünk Isten olyan íge szavakat, amelyeket talán egy állapotot, egy dolgot gyógyítanak vagy kezelnek? De hiszen csak azért van, hogy fényt és világosságot adjon nekünk. De hiszen nem lehet csak úgy, ha például egy betegségről van szó, akkor nem beszélhetünk az időjárásról. Ha betegségről van szó, akkor a gyógyulásról kell beszélni. Mindig kell rendelkezni egy olyan ígével, amelyet Isten adott, hogy kezeljük a helyzetet. Ha Isten a helyzet figyelembevétele nélkül akarna mondani valamit, akkor ide sem kellene jönnünk, hogy kinyissuk a Bibliát. De Isten érdekelt abban, hogy segítsen és megvilágosítson egy ügyet, hogy megajándékozzon kegyelemmel, hogy úgy lássuk a dolgokat, ahogyan ő látja. És éppen ezért történik, az néha természetesen nem az igazolásomra mondom, mert megmondom őszintén, nem várom az emberektől a visszaigazolást. Tudom azt, hogy Isten megigazított engem, és ezt nem nagy képűségből mondom, hanem teljes hittel mondom az én Istenemre való tekintettel. És nem várok senkire, hogy kimondja az ő ítéletét felettem. Minden embernek várnia kell, hogy Isten mondja ki az ítéletet. Hadd reménykedjünk abban, hogy azt halljuk az ő részéről, jöhetek ti áldottak, örököljétek az országok, menjetek be az Úr örömébe. Ez mindannyiunk vágya és imája. Most, amikor ismét hálát adunk az Úrnak, testvéreim, kérlek, ne haragudjatok rám, de hangsúlyoznom kell, hadd legyünk az imádkozásban rövidek és lényegre térőek. Egy gondolatot kifejezni, és amen. Aztán a következő. Amikor otthon vagyunk, akkor sokáig imádkozhatunk, ameddig csak akarunk. De amikor itt vagyunk, mégis többen akarunk imádkozni, hogy tényleg, röviden köszönetet mondjunk az Úrnak. Legyünk erre mégis tekintettel, hogy többen is hálát adhassanak az Úrnak.